Tehát a zsidókhoz itt levél, 9. fejezet. Atyán, köszönjük, hogy nyitva lehet előttünk a te igéd, Uram. Köszönjük, hogy a te igéd az igazság, és köszönjük, hogy az igazság szabaddá tesz minket, Uram. Ezt kérjük, Uram, ma reggel is, hogy mosd meg az igéddel. Atyám, ahogy Péternek is mondtad, mi már tiszták vagyunk az ige által, amit szóltál, de a lábunk néha bekoszolódik, Uram. Kérjük, hogy mosd meg újra. Hadd legyenek tiszták a gondolataink, a vízió előttünk, hogy milyen irányba kell mennünk, és Uram, imádkozom, hogy tegyél szabaddá az igazsággal, hogyha valami hazugságot elhittünk, Uram. Mi szeretnénk az igazságban járni, abban növekedni, azt gyakorolni, Uram, növekedni a kegyességben, Uram. Szeretnénk egymást megáldani, szolgálni, Uram, és veled lenni, Atyám. Kérjük, hogy küld a lelkedet, ami megtanít minket az igazságra, elvezet minden igazságra, és eszünkbe juttatja azt a megfelelő időben. Uram, látod, hogy szükségben vagyunk, és köszönöm, hogy te vagy a válasz a szükségünkre. Adj értelmet, Uram, hogy megértsük, hogy mit szólsz ma hozzánk, Atyám. Köszönjük ezt az épületet is, Uram. Köszönjük ezt az ajándékot ennek a gyülekezetnek, és köszönjük, hogy itt lehetünk. Uram, de alig várjuk, amikor már ez az épület nem kell nekünk, hanem mehetünk haza hozzád. És ott lehetünk a mennyei hajlékunkban, Uram. Jézus nevében. Amen. No, a zsidó 9. Ugye a múlt héten az új szövetségről beszélgettünk. Ahogy Isten ószövetsége, ami egy régi szövetség, ahogy a nevében is van, az elavultá lett akkor, amikor jött egy új. Ezt mondja nekünk a 8. fejezet utolsó verse, amikor az újról van szó, az új szövetségről van szó, elavultá teszi az elsőt, ami pedig elavult és megöregszik, az közel van az elmúláshoz. Az ószövetség a rendeletekkel, a szabályokkal, a feltételes ígéretekkel félre lett téve, mert jött egy új, egy jobb ígéret, egy jobb ígéreteken alapuló szövetség. Ebben élhetünk, micsoda áldás. Erről beszélgettünk múlt héten. Erről szólt nekünk ez a fejezet is, a 8. fejezet, ugye emlékeztek, hogy Isten az ő akaratát a szívünkbe írja most már. Korábban a rendelet kőtáblába volt vésve, de Isten az ő akaratát és parancsolatait a szívünkbe írja, az ő gondolatait a fejünkbe teszi. Ez volt az ígéret, amit Jeremiás prófétától olvastunk. Minden, amit Isten vár tőled, az beléd helyezi. Milyen jó hír ez, nem? Mindaz, amit Isten vár tőled, az beléd helyezi az ő kegyelméből. Én beléd írom az én akaratomat, mondja. Beléd írom az én gondolataimat. No, nézzük tovább akkor az első versről a 9. fejezetet. Az első szövetségnek is volt tehát Isten tiszteleti rendje és földi szent helye. Mert a sátort építettek, melynek első részében volt a gyertyatartó, meg az asztal és a szent kenyerek. Azt nevezték szentének. A második kárpiton túl pedig volt egy sátor, amelyet szentek szentjének neveztek. Ebben volt egy aranyfüstölő oltár, és a szövetség ládája minden oldalról arannyal borítva. A szövetség ládájában volt az arany edény, mannával tele, és Áron kivirágzott veszélye, meg a szövetség táblái. Felette pedig a dicsőség kerubjai, amelyek beárnyékolták az engesztelés helyét, de ezekről most nem kell részletesen szólni. Ez a levél zsidó hívőknek íródott, akik zsidó háttérből tértek meg. Nekik fura lehetett ezt, hogy a szerző, aki szerintem Pál, de nem feltétlenül kell egyetértened velem, elmondja ezeket, hogy volt egy szentély, annak volt egy rendje, abban volt ez és ez és ez. Ezt kívülről tudták. És mondja is itt Pál, hogy erről nem kell részletesen beszélnem nektek. Hát nekünk néha azért kell, mert mi nem vagyunk zsidó háttérből megtért hívők, lehet, hogy te az vagy, a többség nem. És Pál itt beszél a szent sátorról, a szent sátornak a részeiről. Ez volt az a sátor, amit Isten parancsára Mózes elkészített. Emlékeztek, amikor fönn volt Mózes a hegyen, Isten azt mondta Mózesnek, hogy azt a szentét, amit látsz, a mennyei képmására készítsd el. Készíts egy szentét, ami pontosan olyan, ahogy én elmondom neked. Ez lesz a találkozás helye Isten és ember között. Erről beszél itt Pál, és azt mondja, hogy ebben a sátorban volt egy udvar. Az első része ennek a sátorhelynek, ami még nem is a sátor része volt, egy udvar volt. 50 méter szer 25 méter. Ez nem sok. 50 méter szer 25 méter. Amikor ezt Mózes hallhatta, akkor lehet, hogy meg is kérdezte az urat, hogy biztos, hogy jól mondod, 50 méter szer 25 méter. Hát mi 3 millióan vagyunk, uram. De ez nem lesz elég. Már ebből tudhatjuk, hogy ez a sátor, ez nem lesz elég. Ez nem lesz elég jó. Ezen az udvaron állt egy oltár. Részből készült, hatalmas oltár. Ez volt az áldozatoknak a helye. Erről mind olvashatsz az Ószövetségben, ezt én nem kitalálom, ez ott van leírva. Volt még ott egy nagy rézmedence, ami tele volt vízzel. Ez szolgált arra, hogy a papok megmosták magukat, megtisztították magukat. Ott volt egy oltár, ott volt egy medence. Ha tovább mentél, állt ezen a udvaron egy sátor. Bőrökkel volt beborítva, nem volt túl nagy, 15x5x5 méter. 15 méter hosszú, 5 méter széles, 5 méter magas. Nem volt túl nagy. Ezt nevezzük a szentélynek. Ezt hívjuk a szentélynek. Ezen belül, a szentélyen belül voltak bútor darabok. Ezt is részletesen leírja a Biblia. Volt benne egy lámpatartó. 7 ágú lámpatartó, a menóra, tudjátok, aminek örökké égő lángja volt, mert mindig föltöltötték a papok olajjal. Az ő feladatuk volt erről gondoskodni. Ez állt a jobb oldalon, ez a jobb kezem. A bal oldalon állt egy illatáldozati oltár, ahol elégették a papok az illatáldozatra való anyagokat. És így áldoztak az Úrnak. De ha bementél, szembe állt, rosszul mondtam, a kenyerek asztala állt a bal oldalon, és szembe állt az illatáldozati oltár. Ez volt a szentélyben. De volt egy része ennek a szentélynek, amit egy kárpit választott el. Amikor bementél, nem láttad az egész teret, hanem volt egy kárpit, ami elválasztotta a mögötte levő részt. Ezt nevezzük a szentek szentjének. Ugye van a van a sátor rész, a szentély, és azon mögött, a kárpit mögött van a szentek szentje. Itt ez az a hely, ahova a főpap léphetett be csak. Csak a főpap, évente egyszer. És elmondja nekünk az ige, hogy mi volt ott. Ott volt a szövetség ládája, amiben benne volt a kőtáblák, Áron kivirágzott veszélye, és a manna, ami a mennyből hullott le. Ez volt az a hely, a szentek szentje, ahol Isten dicsősége látható formában megnyilvánult. Az ige úgy nevezi, hogy kabád. A zsidók csak úgy emlegették ezt, hogy Sekina, ami szó nem szerepel a Bibliában, de csak így hivatkoztak erre a Isten látható dicsőségére. Mint egy súly ott volt ezen a helyen, a kárpit mögött, a szentek szentjében. Egy nagyon érdekes részlet van itt, nézd meg a harmadik verset velem, meg a negyediket. A kárpiton túl pedig volt egy sátor, amelyet szentek szentjének neveztek. Ebben volt egy aranyfüstölő oltár, és a szövetség ládája minden oldalról aranyjal borítva. Egy pillanat. Tamás, nem azt mondtad, hogy az aranyfüstölő oltár az nem a szentek szentjében volt? Az kint volt a szentélyben, de itt az ige azt mondja, hogy az benn volt a kárpit mögött. Akkor valami ellentmondás van itt? Úgy tűnik, nem? Hát erre két magyarázat van. Vagy egy, hogy ez csak egy nyelvezeti dolog. Azt vélik néhány biblia magyarázók, hogy az illatáldozati oltár oda volt tolva a kárpithoz. Egybe ért a kárpittal. Ezért szinte egybe volt a kettő. És ezért mondja az, hogy mintha a szentek szentjének része lett volna. Ez az egyik lehetséges magyarázat. A másik, én nem akarok állást foglalni, a másik magyarázat az, hogy ezt az illatáldozati oltárt bevitték a szentek szentjébe. Hogy ennek kint kellett volna lennie, a bútorzást elrontották, és bekerült a szentek szentjébe. Nem tudom, hogy melyik igaz, de ha így van, hogy elrontották a bútorzást, akkor ez nekem nagyon bátorító. Nekem pásztorként ez nagyon bátorító. Mert képzeljétek el, hogy ilyen körülmények között is Isten munkálkodott. Akkor elrontották a bútorzást, amit hova kéne tenni, ezt nem úgy csinálták, hogy Isten mondta, és Isten mégis munkálkodott. Az én vágyam az, hogy ez a gyülekezet, a Váci Golgota gyülekezet Isten szerint működjön. A bútorzás rendben legyen. Szeretnénk az igét követni, szeretnénk Isten lelke vezetését követni. De tudjátok mit? Elrontunk dolgokat. Vagy mondhatom, elrontok dolgokat. Elrontok én dolgokat, elrontok a szívemben dolgokat, elrontok itt dolgokat, elrontok otthon dolgokat, a bútorokat rossz helyre tolom. és Isten mégis munkálkodik. Isten ezt a helyzetet tudja kezelni, és szinte bámulatos nekem. Vannak helyek, ahol a papok reverendába vannak. Föl vannak szépen öltözve, vannak csúcsos sapkáik, szorító, nyakpántyú, és Isten munkálkodik azon a helyen. Vannak más gyülekezetek, ahol ingben jön a pásztor, sortba, meg papucsba, gitárral megy a dicsőítés, meg dobbal, és Isten ilyen helyeken is munkálkodik. Nem bámulatos? Istennek ez nem akadály. Ez nekem bátorító, hogy amikor én elrontok dolgokat, még Isten akkor is tud munkálkodni. Emberek megtérnek, Isten megdicsőül. Bámulatos. Szeretnék nektek beszélni egy kicsit az Isten tiszteleti rendről, nem az itteniről, hanem a régiről. Hogyha valaki papnövendék volt, ugye Lévi törzséből született, de még gyerek volt, akkor nem mehetett be a szentélybe, akkor amíg ő kicsi volt, még ott kellett lennie az udvaron. Lehet, hogy az ő apukája volt a főpap, vagy egy pap volt az apukája, és nézte, hogy az ő apukája bemutatja az áldozatot. Látta, hogy ott az udvaron levágják a bikát az oltáron, utána megmosakodnak, látták ezt az Isten tiszteleti rendet. Később, amikor pap lett, akkor már beléphetett a szentélybe, és akkor kezdődött neki a szolgálat ideje. Akkor dolgozhatott az illatáldozati oltárral, vagy a lámpatartóval, vagy a kenyerek asztalával, kicserélték azt a kenyeret hetente egyszer, minden reggel, minden este föltöltötték a lámpatartót olajjal, minden reggel és este bemutatták az illatáldozatot. Lehet, hogy akkor már ő is ebben részt vehetett. És ha szerencsés volt, Áron vérvonalából született, és rásett a választás, akkor ő lett a főpap. És az a kiváltság érte akkor őt, hogy nem csak a szentélyben lehetett, hanem egy évben egyszer ő bemehetett a szentek szentjébe, a kárpiton túl. És láthatta Isten, láthatta dicsőségét. Milyen kiváltság. Évente egyszer, ez az engesztelés napja, 3 Mózes 16, Jom Kipur, amikor a főpap beléphetett a szentek szentjébe, és engesztelést végzett. Ez egy különleges nap volt. Az engesztelés napja, Jom Kipur. Ilyenkor a főpap egy egész hétig a templomban tartózkodott előtte. El sem ment onnan. És minden nap elismételte, hogy mit kell majd tennie a szentében. Hogy pontosan tudja. Minden nap. És amikor eljött ennek a napja, ami évben egyszer volt, az engesztelés napja, a főpap fölöltözött az ő díszes főpapi ruhájába. Kiment az udvarra, és egy bikát áldozott Istennek, égő áldozatul, a rézoltáron. Levágta a bikát, és elégette Istennek. Ezután a főpap levette ezt a főpapi ruhát. Ráadtak egy egyszerű, gyolcs ruhát. Egy fehér köntöst, egy széles fehér öv, és egy turbán. Nem volt rajta semmi díszes. Egy nagyon egyszerű gyolcs ruha volt. És megtisztították ezt a papot a rézmedencénél. Megfürdették, és megtisztították. Ekkor kiválasztottak két kecskét. Kiválasztottak két kecskét. Sorsvetéssel az egyikre rákötöttek egy piros szalagot, és ez lett az áldozat, amit levágtak. A másik kecske lesz majd a bűnbak, amiről beszélek, majd elmondom, hogy ez mit jelent. Miért ez a kettő? Azért, mert az áldozat rámutat, hogy a mi bűneink megbocsájtattak, és a bűnbak, ami majd elszalad, a kecske, amit majd elüldöznek, rámutat, hogy Isten a mi bűneinkről többé nem emlékezik meg. Mert olyan messzire vetette tőlünk, mint napkelettől napnyugat. Amikor a pap ezzel végzett, bemutatta a bika áldozatot, átcserélte a ruhát, fogott égő szenet az oltárról, fogott két maréknyi illatáldozatot, és bement a szentélybe. Még nem a szentek szentjébe, bement a szentélybe. Rátette ezt az égő szenet az illatáldozati oltárra, és rátette az illatáldozatot, és ennek a füstje elkezdett terjedni, és beborította őt és az egész szentélyt. Ezután a főpap kijött a szentélyből. Fogta azt a vért, amit a levágott bikából nyertek. Fogta a levágott bikának a vérét. és bement a szentélybe. Utána belépett a szentek szentjébe. Belépett a kárpiton túl. 7-szer vért fröcskölt a földre. Ebből a vérből. Utána 7-szer vért fröcskölt a szövetség ládájának a tetejére. Ezt a helyet nevezzük az engesztelés helyének, ahogy itt olvastuk. Más helyen az irgalom széke. Vért fröccsentett rá. Engesztelést végzett. Miután ezzel végzett, kijött a szentek szentjéből, kijött a szentélyből, és újra kiment az udvarra. Fogta azt a kecskét, amire a vörös szalag volt kötve, és levágta ezt a kecskét. És a vért fogta, és visszament a szentélybe. És engesztelést végzett újra. Az első bika az ő bűneiért volt. Az első bikát a saját bűneiért mutatta be. A kecskevére viszont már a nép bűneiért volt. Bement a szentélybe, és 7-szer a földre fröcskölt. Utána 7-szer rá a szentélyre. Bocsánat, rá a szövetség ládájának a tetejére. Amikor ezzel végzett, már másodszor lehetett bent a szentélyben, és láthatta Isten látható dicsőségét. Kijött a szentélyből, kijött az udvarra, és fogta azt a kecskét, a bűnbak kecskét, ami még mindig élt. Rátette a kezét, és úgy imádkozott. És azt mondta, hogy vigyed, hordozd! Hangosan kiáltott, vigyed és hordozd. És ez a kecske lett az, ami szimbolikusan megkapta Izrael bűneit. És utána egész Izrael a papokkal együtt kivitte ezt a kecskét a városon kívül, és a nép hangosan kiáltozott sípokkal, dobokkal, zajcsapott, hogy ez a kecske elfusson a pusztába. És ezzel elvigye az ő bűneiket. Miután visszajöttek az udvarra, a pap fölemelte a kezét, és mindenki előtt 3-szor kiáltott, hogy megbocsájtatott, megbocsájtatott, megbocsájtatott. Micsoda ünnep volt. A nép ünnepelt, mert egy újabb évre Isten megbocsájtotta a bűneiket. Az egész nagyon különleges volt. Az egész nagyon különleges volt, és tudjátok, voltak benne kérdőjelek. Mert amikor a főpap belépett a szentélybe, bement onnan a szentek szentjébe, oda csak ő mehetett be. De ha ő maga előtte nem tisztította meg magát eléggé, ha nem felkészülten lépett be Isten jelenlétébe, akkor meghalt ott, Isten jelenléte miatt. Mert Isten jelenlétében nem lehet bűn. Ezért tették azt, hogy mielőtt a főpap belépett, rákötöttek a bokájára egy kötelet. Hogyha meghalt, akkor ki tudják húzni onnan. Hogyha túl sokáig volt bent, vagy csönd volt bent, akkor ki tudják húzni, hiszen senki nem mehetett oda be, érte. És amikor bement a főpap a vérrel, akkor várták kint, az egész nép feszülten figyelt, hogy vajon kijön-e a főpap? Vajon elfogadja-e Isten az áldozatot? Vajon megfelelő-e az, amit bemutattunk? Megbocsájt-e nekünk Isten? És micsoda ünnep volt, amikor kijött, és kiáltott, hogy megbocsájtatott. Egy újabb évre Isten megbocsájtott nekünk. Ez mindig kérdéses volt, hogy vajon abban az évben Isten elfogadja az áldozatot. De mit tett a mi főpapunk azon a húsvéton? Amikor meghalt Jézus, őt fehér gyolcsokba göngyölték. És behelyezték egy sírkamrába. És ugyanaz a kérdés, ugyanaz volt a kérdés akkor is, vajon ki jön-e onnan? Ki jön-e az ő szentek szentjéből? Tamás, hogy lehet, hogy a sírkamrát te szentek szentjének nevezed? Azt olvassuk az igében, hogy amikor benéztek oda a tanítványok, akkor láttak egy kőpadot, ami vérrel volt behintve, a báránynak a vérével. Amikor benéztek oda, akkor láttak két angyalt, mint az engesztelés székén. Pont ugyanúgy ült két angyal, egy a fejénél, egy a lábánál, ahol Jézus feküdt. És már nem kellett a szárnyukkal beborítani, hiszen az engesztelést Jézus már elvégezte. Vajon előjön-e Jézus? Jézus előjött. Jézus feltámadt. Kijött az ő szentek szentjéből, és már nem csak egy évre bocsájtatott meg, hanem örökké. Amikor a feltámadásról beszélünk, akkor ennek óriási jelentősége van. Mert a feltámadás bizonyítja azt, hogy Isten elfogadta az áldozatot. Hogy a mi főpapunk tisztának bizonyult, amikor belépett a szentek szentjébe. Jézus áldozata elég volt a mi bűneinkre. Ez bizonyítja a feltámadás, hogy ő kijöhetett a szentek szentjéből. Hogyha te egy papnövendék vagy, játsszál el ezzel a gondolattal. Ha te apukád a főpap, ott vagy a szentély előtt az udvaron, és látod, hogy a te apukád bemutatja az áldozatot az engesztelés napján. De nem mehetsz be a szentélybe, nem mehetsz be a szentek szentjébe még. Ha majd eléred a 20 éves kort, na akkor igen, beléphetsz a szentélybe, és elkezdheted a szolgálatot, hogy állandóan végezd azt a munkát, amit Isten rád bízott. Ha te vagy a főpap, akkor egy óriási kiváltságért, hogy te lehetsz az, aki belép a szentek szentjébe, és láthatod Istennek a látható dicsőségét. Erre mondod azt, hogy nagy ügy. Hát ez nagy ügy. Emlékeztek, mit mondott Tamás Jézusnak? A szolgálata végén volt már Jézus, és azt mondta Tamás, hogy Jézus, mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég nekünk. Mi az atyát szeretnénk látni, és ez elég nekünk. Én azt gondolom, hogy erre vágyik minden ember. Akár tudja, akár nem. Ez a lelkünknek a legnagyobb sóvárgása, látni az atyát. Mi nem a bűn után sóvárgunk igazán, nem a kábítószer után, nem pornó után, nem siker után, nem vagyon után. Ez a lelkünk legmélyebb vágyódása. Istennek a jelenléte, az atya előtt állni, az atyát látni. És igaza volt Tamásnak, amikor azt mondta, hogy mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. Ez az, ami megelégít. Én azt szeretném kérdezni tőled, hogy ahogy az előbb elmondtam, lehetsz a szentélyben, lehetsz az udvaron, lehetsz a szentélyben, vagy a szentek szentjében, hogy melyiket írja le te a te keresztény járásodat, melyik a három közül. És hadd fordítsam le most ezt a mi életünkre, ezt a három dolgot. Ott lenni a templom udvarán. Minden hívő ide érkezik meg. Miután megtértünk, ott vagyunk a templomban, és ünnepeljük az üdvösségünket. Ott vagyunk Isten templomában. Isten, te értem, meghaltál, az áldozatot bemutatták, nekem megbocsájtatott, dicsőség Istennek. És micsoda jó hely ez. Tudni, hogy biztos a mi üdvösségünk Krisztusban. De lehet ennél tovább menni. Biztos, hogy tovább, Tamás. Be lehet menni a szentélybe. Ahol nem elfelejted, amit az udvaron tettél, hogy Uram, te meghaltál értem, és a dicsőség tiéd, Uram, az üdvösségemért. De valamit elkezdesz, mert a szentély a szolgálatnak a helye. Az az a hely, ahol azt mondod az Úrnak, hogy Uram, itt van az életem, használj. Lehet, hogy te is a kenyereket cseréled az asztalon. Ez azt jelenti, hogy másokat etetsz, másoknak a lelki növekedését szolgálod. Vagy illatáldozatot mutatsz be. Az illatáldozat az imádságnak a képe. Lehet, hogy Isten téged ilyen közbenjáró imára hív. Vagy a lámpatartóval ügyködsz. Gyakorlati szolgálatban. Lehet, hogy már elkezdted ezt, amikor Isten az életedet használja, és nem csak a gyülekezetre gondolj, itt is használja, de a gyülekezet falain kívül is. Isten használ téged. Ott vagy a szentélyben, már nem csak az udvaron, hanem tovább mentél. Mi ez a szolgálat neked? Nem tudom. Én nem tudom, hogy neked mi. De pont erről beszélgettünk múlt alkalommal, hogy milyen csodálatos dolog az új szövetség, amikor Isten lelke vezet minket, és szól hozzánk, és Isten az ő akaratát a szívünkbe írja. Mi az, amit Isten a szívedbe ír? Mi az, amit Isten ott ír a szívedbe most? Milyen vágyakat ad? Lehet, hogy azt mondja, hogy én azt szeretném, hogy tanítsd a gyerekeket. Vegyél részt a gyerekszoliban. Vagy azt mondja, hogy mondd el az evangéliumot annak az embernek. Vagy lehet, hogy azt mutatja, hogy menj föl egy hegytetőre havonta, és borulj le Isten előtt, és imádkozz a Váci Gyüliért. Imádkozz a pásztorodért. Vagy... Ez a csodálatos benne, hogy Isten ezt megmutatja. Isten vezet minket a szívünkben. Hátrahagyni a templom udvart, és belépni a szentélybe, ami már azt jelenti, hogy Isten előtt letesszük az életünket szolgálatra. De lehet ettől még tovább menni. Hova? Hát a szentek szentjébe. Még ettől is mehetsz tovább, a szentek szentjébe. És nem kell annak az egy szerencsésnek lenned, aki főpapnak hívnak, hogy beléphess oda. Mert Isten fia halálakor ez a kárpit ketté szakadt, és nincs többi elválasztás. Mi beléphetünk a szentek szentjébe. Azt mondta a zsidó négy, hogyha valaki szükségben van, jöjjön, bejöhet ide. Miről szól ez a szentély nekünk? Isten jelenlétéről. Az, ahol Isten dicsősége nyugszik. Én azt gondolom, hogy sokan közületek a szentélybe vannak. Szolgálnak. Végzik azt, amit Isten a szívükre tett. Élvezed az üdvösségedet, és engeded, hogy Isten használjon is. Nagyon jó így. Nagyon jó így. De. A kérdésem az, hogy bemész-e a szentek szentjébe? Belépsz-e Isten jelenlétébe? Bemész-e, hogy Istennel legyél? Amikor Jézus elment Máriához és Mártához, ott volt egy nagyon érdekes helyzet. Jézus ott ült, ott voltak sokan a tanítványok, és Mária leült Jézus lábához. Ott volt a szentek szentjében. Ott volt Jézussal, az ő lábánál, az ő jelenlétében. És Márta, az ő testvére, kiáltott neki a szentélyből, ugye, aki állandóan szolgált, hogy Jézus, hogy lehet, hogy az én testvérem nem segít nekem? Azonnal változtasd ezt meg. Én itt etetem az embereket, és én szolgálok, ő meg ott ül. És emlékeztek, Jézus mit mondott neki? Márta, Márta, drága Márta, a te testvéred Mária, ő a jobb részt választotta. Nem mondta, hogy rosszat csinál Márta, de azt mondta Máriáról, hogy ő a jobbat választotta. Ő bement a szentek szentjébe. Jézus lábánál leült. Ó, micsoda pazarlás. Nem csinál semmi hasznosat. Emlékeztek, mit mondott Júdás, amikor jött egy asszony, egy drága kenettel, egy alabásrom kenetben volt drága nádrus kenet, nagyon értékes volt, megtörte, és ráöntötte Jézusra. Újra ott van egy asszony, Jézus lábánál, a szentek szentjében, és azt mondta Júdás, hogy micsoda pazarlás. Hát el lehetett volna adni és használni ezt a sok mindent a szolgálatban. Szegényeknek. Mintha aggódott volna a szegényekért Júdás iskareótás. Micsoda pazarlás. És Jézus azt mondta erről az asszonyról, hogy amit ő tett ma, arról a világ örökké meg fog emlékezni. Ennek értéke és súlya van. A legjobb hely, hívő testvéreim, a legjobb hely, ahol lehetünk, az a szentek szentje, Isten jelenléte, az Úrnak a lábai előtt. Amikor dicsőítjük Istent itt a gyülekezetben, akkor nem csak egy olyan helyre jövünk itt a gyüli, ahol jönnek egy csomóan, és akkor itt lehet szolgálni. Ez egy jó dolog, de a dicsőítés az azt jelenti, hogy az Úrral vagyunk. Benn vagyunk a szentek szentjében. És ahhoz nem kell itt lenni a gyülekezetben. Azt teheted otthon is. Amikor olvassuk itt együtt az igét, ott vagyunk az Úr lábánál. De ezt megteheted otthon is. Ezt másnap reggel, holnap, hétfő reggel megteheted otthon is, hogy bemész a szentek szentjébe. Isten jelenlétébe. Júdás azt mondta, hogy legyen már praktikusabb. Márta azt mondta, legyen már egy kicsit hasznosabb. De Jézus azt mondja, hogy nem, nem. Ők velem vannak. Hogyha most meggondolod a te keresztény életedet, melyik a három közül írja le a te keresztény életedet? Kim vagy a templom udvarán? Ez egy jó hely. Örülsz az üdvösségednek, dicséred Istent érte, látod az áldozatot, ki Jézus, te értem meghaltál, és megbocsájtatott nekem. De lehet tovább menni. Bemehetsz a szentélybe, amikor megengeded, hogy Isten használja az életedet. de még ennél is van tovább. A legjobb hely Isten jelenlétében lenni. Pál apostol azt gondolom, hogy átélte ezt sokszor, mert azt mondta, hogy amikor én látlak téged, látom a te dicsőségedet, akkor elváltozom. Dicsőségről dicsőségre. Hol éled a napjaidat? Én gondolkodom a saját prioritásaimon, és magamtól is kérdezem, hogy hol élem az én napjaimat? Ebből a háromból melyik illik rám? A Szentek Szentjében történik valami nagyon különleges, és ezt szeretném elmondani. Két dolgot. Amikor benn vagyunk Isten jelenlétében, akkor sokszor történik az, hogy amit korábban úgy gondoltuk, hogy már rendben van. Tehát én rendben vagyok, én szolgálok, én elfoglalom magam, hát látjátok, mennyi mindent teszek. Amikor bemegyünk Isten jelenlétébe, akkor a fehér ruhánk, amit olyan fehérnek hittünk, az egyből foltosnak tűnik. Mert Isten dicsőségében meglátjuk, hogy Uram, én tele vagyok gyengeségekkel, én tele vagyok hanyagsággal, következetlenséggel. Uram, látom magamban ezeket. Amikor Isten szentsége fényében látjuk saját magunkat. Nem ez történt Ézsaiással? Emlékeztek? Ézsaiás 6. Én láttam az Urat, az ő templomában, az ő köpenye beborította a földet, a kerubjait látta Ézsaiás, és utána azt mondja, hogy jaj, nekem, tisztátalan ajkú vagyok. Jaj, nekem, nem vagyok készen, mondta Ézsaiás. Hol látta ezt meg? Isten jelenlétében. Meglátta a foltjait, amit azt gondolta, hogy korábban rendben van, Isten előtt már nem tűnt annyira rendben. Megélheted ugyanezt, ahogy bemész Isten jelenlétébe, ahogy ott vagy a Szentek Szentjében. Isten rávilágít az életedben azokra a pontokra, amik az ő szentségéhez mérten félkészek. Nincsenek rendben. De ez jó így. Ez helyén van így. Mert ez az a pont, ahol őszintén, tudatosan meg tudjuk vallani a bűneinket. Amikor azt tudjuk mondani, hogy Uram, én nem olyan vagyok, amit te szántál. Én még nem tartok ott, amit te látni szeretnél bennem. Uram, én vétkeztem, én megvallom előtted. Ez az a hely, ahol ezt meg tudjuk tenni. És ez az eredménye ennek, hogy Uram, én megvallom a bűneimet. Én átadom az én megtört szívemet neked. Amikor Isten jelenlétében így megtör minket Isten. Érdekes módon ez foci meccs nézés közben nem jut eszembe. Amikor nézek két csapatot játszani, ezek nem jutnak valahogy az eszembe. Ezek Isten jelenlétébe jutnak az eszembe. Amikor elfoglalom magam mindennel, amikor élek a munkámnak, élek a hobbimnak, élek a szolgálatnak, csinálok mindent, de nem vagyok a Szentek Szentjébe, ezek nem jutnak eszembe. Nem kell szembesülnöm vele, hogy nekem foltjaim vannak. Megúszom ezt az egészet. Vannak szerintem, akik ezért csinálják, hogy mindent csinálnak, csak ezt ne kelljen. Inkább szolgálok, inkább a munkámnak élek, inkább a hobbimnak, mindent csinálok, csak ne kelljen szembesülni azzal, hogy Istennek még olyan sok mindent el kell bennem végeznie. De ha valaki bemegy Isten jelenlétébe, az meglátja magán, ho-ho, Uram, ezek a foltok. De tudod, hogy hívják ezt a helyet? Az irgalom helye, az engesztelés helye. Ez az a hely, ahol árad ránk az irgalom, ahol meglátjuk az engesztelést. Még sose volt Isten jelenlétében, hogy ott Isten károsztatott volna. Isten nem károsztat senkit. Nincs többé károsztató ítélet ellenünk, aki Krisztus Jézusban vagyunk. Hanem ott irgalom van. Próbáld ki. Amikor leülünk Isten elé csendességben, vagy egy esti imádságban, és Isten csak rámutat egy területre, és te megvallhatod az Úr előtt, és árad rád az irgalom Istentől. De van még egy dolog, ami történik ott a Szentek Szentjében. Nem csak ez. Ez mindig együtt jár. Ez a másik oldala. Ez a tudatos bűnvallás. De mi a másik? Én azt gondolom, hogy ott formálódik ki bennük a szentség. De olyan formában, amiről mi nem is tudunk. Amikor Isten jelenlétében vagyunk, Isten kiformálja bennünk a szentséget. Olyan formában, amiről mi nem is tudunk. Emlékeztek, Mózes fönn volt a hegyen, Isten jelenlétében, és lejött a hegyről, és világított az arca, mint egy villanykörte. És mindenki látta, csak ő nem. Úgy kellett szólni Mózesnek. Mózes, nézd már tükörbe, légy szíves. Látták a ragyogást rajta. Ez az ember Istennel volt. De ő maga nem is tudta. Ugyanez történik a mi időnkben, amikor bemegyünk Isten jelenlétébe. Egy olyan fajta szentséget formál ki bennünk Isten, amire nem lehetünk büszkék, mert mi nem látjuk, de más ember látja rajtunk. Ez az ember Istennel volt. Ez az ember ragyog Isten dicsőségében. Lehet, hogy ma dönteni szeretnél, hogy én nem elégszem meg azzal, hogy a templom udvaron vagyok. A kereszténység az, amikor megtérünk, az újjászületés, az nem egy célegyenes, hogy ha-ha, végre megérkeztem. Az egy rajtvonal. Inkább így nézd, hogy Isten elvégzett mindent, ami az üdvösségemhez kellett, az üdvösségem készen van. De a maradék hátralevő életemet én Istennek szeretném élni. Nem azért, hogy jó dolgokat csináljak, hogy az üdvösségem megérdemeljem. Az már készen van. De bemehetek a szentélybe, hogy Isten használja az életemet. Dönthetsz. Sőt, ha már szolgálsz, és Isten használja az életedet, mégis dönthetsz, most is, ezen a helyen, hogy bemész a Szentek Szentjébe, Isten jelenlétébe. Látni fogod, ahogy ugyanazt, amit Ézsaiás, hogy jaj nekem, Uram, hogy nézek ki? Emlékeztek Jósua a főpap, amikor bekerült Isten elé? Azt mondja róla az ige, hogy sőt, azt mondja az ő vádlója, hogy nézzétek már, meg úgy néz ki, mint egy üszkös fadarab, akit a tűzből rántottak ki. Csupa kosz! Isten jelenlétében meglátszódtak ezek. És azt mondta neki az Úr, hogy vegyétek le róla ezeket a koszos ruhákat, és adjatok rá fehéret. Mert árad az irgalom Isten jelenlétében. Hogyha az Úrral vagy, ezt mások látni fogják rajtad. Az ő dicsősége meglátszik rajtad. Azt mondja az ige is, hogy az ő dicsősége ragyog feletted, és az ő dicsősége meglátszik rajtad. Az ilyen emberekkel jó együtt lenni. Nem beszélgetnénk egy kicsit? Nem imádkoznál értem? Mert az ilyen emberekből árad ránk Jézus. Szeretnél ilyen ember lenni? Tölts időt vele. Ezt magamnak is mondom. Észre se fogod venni, ahogy Isten használ. És akkor a szolgálat nem olyan lesz, hogy húzom ezt a nehéz igát magam mögött, minden nap ezt kell csinálnom. Akkor Isten dicsősége olyan, úgy munkálkodik, hogy észre se veszed. Ha az Úrral vagy. Ahogy visszatérünk az igéhez, kicsit elmentem. A 6. verstől olvasom. Miután ezeket így rendezték el, a sátor első részébe mindenkor bejárnak. Miután ezeket így rendezték el, a sátor első részébe mindenkor bejárnak az Isten tiszteleti szolgálatot végző papok, a másodikba azonban csak évenként egyszer, ahogy az előbb beszéltük. És egyedül a főpap mehet be azzal a vérrel, amelyet bemutatott önmagáért és a nép tudatlanságából eredő vétekért. Álljunk meg itt egy picit. Nézd meg ezt a szót, ami ide van írva. A nép tudatlanságából eredő vétekért. Az a szolgálat, ami a templomban zajlott, a földi templomban zajlott a főpap által, az nem volt elégséges. Limitált volt mind elérhetőségében, mert csak a főpap mehetett be oda, évente egyszer, és limitált volt a hatásában, mert csak a tudatlanságból elkövetett vétekért volt engesztelés. Ha valaki az Ószövetségben tudatosan vétkezett, azt mondja az a 4. Mózes könyve, hogy ki kell írtani a nép közül. Csak azok a fajta bűnökre vonatkozott, ha azt mondtad, hogy én ezt nem is tudtam, hogy ez bűn. Na akkor lehetett engesztelést végezni, de ha tudatosan vétkezett valaki, nem volt engesztelés. Ezért mondom, hogy limitált volt az eredménye, az engesztelés, amit így lehetett végezni. Olvasunk egy történetet a Bibliában Dávidról, amikor otthon maradt, amikor a csatában kellett volna lennie, és meglátott egy fiatal nőt, aki éppen fürdött, Becsabénak hívták. Megkívánta Becsabét, magához hozatta, együtt voltak, és Becsabé teherbe esett, és gyermeke született. És Dávid tudta, hogy ezt el kell tusolni. Ennek a fiatal hölgynek már volt férje. Úriás, az ő dicső vitéze a hadseregben, aki kint harcolt az ellenség ellen Dávidért. És Dávid hívatta Úriást, menj be a te feleségedhez. Ő meg nem ment be, hiszen ő az nemzetért, az Úrért, Dávidért harcolt. Próbálta leítatni Dávid, próbált mindent csinálni, de nem ment, és végül eltette Úriást lábalól. Tudatos volt? Abszolút. Egyszer? Nem. Sokszor. Sok lépésben. Mit kéne most csinálni? És emlékeztek, mit írt Dávid erről az 51. Zsoltárban? Lapozzatok velem az 51. Zsoltárba pillanatra. Tizennyolcadik vers. Hiszen a véres áldozatot nem kedveled. Ha égő áldozatot adnék is, nem vennéd szívesen. És a Zsoltár a könyve 51:18. vers. Hiszen a véres áldozatot nem kedveled, ha égő áldozatot adnék is, nem vennéd szívesen. Miért mondja ez Dávid? Azért, mert a tudatos bűnökért nem volt áldozat. Uram, nincs áldozat, amit bemutathatnék. Én ezt tudatosan tettem. És Dávid le van leplezve. Erre nincs bocsánat, Uram. Mit tudnék tenni érte, mondja. Ha égő áldozatot hoznék, nem vennéd szívesen. De nézzétek meg, mit mond. 19. vers. Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem. Ezt írja Dávid. Uram, nincs mit bemutatnék neked. Nincs mivel engesztelést végezni. Viszont látod, hogy a szívemben megtörtem, és ez az a szív, amit te kedvelsz. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem. Ha ma az Ószövetségben élnénk, csak olyan bűneinkért lenne áldozat, amit tudatlanul teszünk. Na innentől kezdve a 99,9%-unk ki lenne írtva, beleértve engem is. De amit Jézus tett, az, hogy önmagát adta mindannyiunk vétkéért, amit elkövettél, amit elkövetsz, és amit el fogsz követni. És egyszer is mindenkorra engesztelést végzett. Minden bűnért. A mi főpapunk, aki kijött a sírból, mert Isten elfogadta az ő áldozatát. Még olvassuk a 15. versig, és aztán gyorsan be is fejezzük. A Szentlélek ezzel azt jelenti ki, hogy amíg az első sátor fennáll, addig nem nyílik meg a szentélybe vezető út. Példázat ez nekünk a mostani időre, hogy olyan ajándékokkal és áldozatokkal mutatnak be, amelyek nem tudják lelkiismeretében tökéletessé tenni a szolgálattevőt. Ezek a külső rendelkezések, amelyek ételekre, italokra és különböző mosakodásra vonatkoznak, csak az új rendelkezés idejéig kötelezők. Krisztus pedig, mint az eljövendő javak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb sátoron átjelent meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem e világból való. Nem is bakok és bikák vérével, hanem a tulajdon vérével ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szerzett. Mert ha a bakok és bikák vére és tején hamva a tisztátalanokra hintve megszentel, vagyis külsőleg tisztává tesz, akkor a Krisztus vére, aki örökkévaló lélek által önmagát áldozta fel áldozatul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Én azt szeretném mondani nektek, erre ezt már mondtam a múlt héten is, hogy amikor olvassuk az igét, látjuk azt, hogy mit tett értünk Jézus. Amikor olvassuk az igét, az új szövetséget, én arra kérlek titeket, hogy ne tegyétek magatokat az új szövetség törvényébe újra rabjak. ne tegyétek az új szövetséget magatoknak törvényé. Mert mi nem vagyunk a törvény alatt. Ha azt jelenti neked az új szövetség, hogy olvasod, hogy ezt kell csinálnom, de belül nincs meggyőződés, akkor az új szövetség szerint élsz. Akkor rabnak éled meg azt, ami oda van írva. De azt mondja az Isten, hogy én a szívedbe írom az én akaratomat. Én az elmédbe teszem a gondolataimat. Én meggyőzlek arról, hogy engedelmeskedj. Elvégzem benned ezt a munkát. Amit benned szeretnék látni, azt én megteszem. És amikor hallasz a lélektől, akkor foghatod az igét, és azt mondhatod, hát igen, ezt mondta nekem Isten, itt igazolja ez az igevers. Vagy pedig azt mondod, hogy nem jól hallottam az Úrtól, kijavítom, amit gondoltam. Isten igéje igazolja, vagy kijavítja, amit már a lélek szólt nekünk. Erre adta Isten az új szövetséget. Éljetek szabadon abban, amit Krisztus tett értetek, és engedjétek, hogy a lélek vezessen. Mit mond ma a lélek nektek? Mit ír a szívetekbe? És a másik dolog, amit szeretnék kérni tőletek, hogy gondoljátok át, hogy hol éltek. A templom udvarán, a szentélyben, vagy a szentek szentjében. Melyik írja le a mi keresztény járásunkat? Isten jelenlétében lehet lennetek, vagy lehet lennünk. Ma is, holnap is. Holnap reggel kezdheted a napodat így, lefekvés előtt újra bemehetsz Istennek a jelenlétébe. De hát Tamás, Isten mindenütt jelen van. Na igen. De mikor van az, amikor minden más megszűnik körülöttünk, és csak Isten jelenléte az, amire figyel a szemünk, a szívünk? Az a szentek szentje. Amikor elcsendesedünk Isten előtt, és Isten jelenléte magával ragad minket. Engedd meg ezt, hogy Isten megtegye. Gondolkodj róla, töltse le időt. Isten rámutat majd dolgokra, amit megvallhatsz. És Isten kimunkál benned egy olyan szentséget, amit te magad nem is látsz. És használni fogja az életedet. Mennyi atyán, köszönjük, hogy tanítasz minket. Köszönjük, Uram, hogy nem vagyunk az Ószövetség alatt. Nem lenne reményünk, Uram, mert mi sokszor vétkezünk tudatosan is, Atyám. Köszönjük, Jézus, hogy amit te tettél értünk, az jobb, az elég. És az Atya elfogadta ezt az áldozatot. A mi főpapunk kijött a szentek szentjéből, és leült az Atyának a jobbján. Köszönjük, hogy amit tettél, az elég volt. És Uram, imádkozom azért is, hogy tegyél szabaddá minket, Uram. Hogy ne törvény, rendeletek, szabályok, feltételes ígéretek vezessenek minket, hanem a te lelked, az igével összhangban. Írd a te igédet a mi szívünkbe, Uram, az elménkbe. Tedd a te gondolataidat, a vágyaidat belénk. Azt mondja a te igéd, hogy te munkálod bennünk az akarást és a cselekvést is. Szeretnénk megfutni az előttünk lévő pályát, Uram. És imádkozom azért is, Uram, hogy vonj minket a te jelenlétedbe, Uram. A szentek szentjébe, Uram. Ami megnyílt előttünk, a kárpit ketté szakadt. Hadd lépjünk be a te kegyelmet tróntermébe, az irgalom helyére, az engesztelés helyére. És Uram, imádkozom, hogy az a hely átformáljon minket. Ahogy látunk téged, dicsőségről dicsőségre elváltozzunk. És engedd, Uram, hogy ez a ragyogás, ez meglátszódjon az életünkön, Uram. Hogy valóban te végezz bennünk és rajtunk keresztül szolgálatot, Uram. Én köszönöm azokat, akik szolgálnak ebben a gyülekezetben. Imádkozom azokért, akiknek a vágy már ott van a szívében, hogy te mutasd meg, hogy hol akarod őket látni. Imádkozom azokért, akik már szolgálnak, hogy Uram, ne hagyják ki a szentek szentjét. Egyikünk sem. Ne legyünk csak Márták, hanem legyünk Máriák is. És ne lássuk azt pazarlásnak, hanem életünk kincsének, Uram. Ott történnek a dolgok, előtted, veled, Uram. Formáld át ezt a gyülekezetet, Uram. Szeretnénk szolgálni téged ebben a városban. Érd el az elveszetteket, Uram. És olyan csodálatos nekem, Isten, hogy bár mindent szeretnénk jól tenni, olyan sokszor hibázunk, olyan sokszor döntök rosszul, és te mégis munkálkodsz, Uram. A családomban, a gyülekezetben, az én életemben, és használsz, Uram. Olyan bámulatos vagy, Uram. Bámulatos vagy, Uram. Kérlek, töltsd be a lelkeddel. Árazd ránk a te lelkedet, Uram. Erősítsd a mi hitünket, Jézus. És Uram, azért imádkozom, hogy legyenek olyan Isten élményeink, ami megváltoztat minket. Amikor valóságosan megtapasztalunk téged. Hogy te élsz, és minden hatalom neked adatott. Köszönjük ezt a vasárnapot, és imádkozom a közösségért, hogy áld meg azt időt, amit együtt töltünk, Uram. Köszönöm, hogy mehetünk Tahiba, Uram, jövő hét végén, és tedd ezt nagy áldássá a gyülekezetnek. Imádkozom azokért, akik nem tudtak eljönni, hogy kérlek, áld meg őket is, Uram. Etesd meg őket is, Uram. És ahova ők mennek, ott is hadd legyen áldás rajtuk. Imádkozom, ahogy együtt leszünk, hadd legyünk egységben együtt, egy szívvel, egy lélekkel, várva rád, Jézus. Nagyon várunk rád, Uram. Nagyon szeretnénk ott is veled találkozni. Jézus nevében imádkoztam. Amen. Isten áldjon titeket.